szükség a megelégedéssel járó kegyesség, mert semmit sem hozunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésben egy csapdába, sok eszterem és káros kívánságra esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelmet, amely után sóvárogat, egyesek eltévedjenek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Kegyelem, nyugalom és békesség az a segítségünk bőségesen a mi Úrunknak az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 392-es dicséretünknek az első versét énekeljük fennállva. 392-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 392-es dicséretünk az egyháznak a Jézusnak utánától.
Hálaadással köszönjük
Jánosnak az életét. A szeretség sátán átomált az Úr Jézus Krisztus mennyel menetele alkalmával szerezte a következő szavakkal. Négy év alatt minden hatalom menjen is földön. Elmenjen azért egyetlen tanítványokkal minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néked, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves tanár, megkérdezzük azt, hogy mi történik a keresztségben, akkor erre sokan sokféleképpen fognak válaszolni. Valaki úgy gondolják, hogy ez valami akkora misztérium lehet, hogy biztos soha történik valami az embernek a lelkében. Valaki azt tudja mondani, hogy hát valószínűleg nem történik semmi az ember lelkében, hanem amikor később felnőtté válik, megérti, hogy miről van szó, és a szívébe zárja az evangéliumot, hogy akkor történik-e valamire, utal a keresztség. Hát mi is ezt valljuk, ezt az utóbbit. Maga a keresztség egy szimbolikus cselekedet, amely valamire utal. Nagyon fontos üzenetet hordoz, mégpedig azt, hogy Isten mit ígérhet. Isten odaadta minden bűnösért az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus minden bűnös, minden bűnének ítéletét elhordozta volna. És ez az ő áldozata, cselekedete, azt a gyümölcsöt termünk minden benne hívőnek, hogy aki hit Jézusnak, Jézus ő érte is meghalt, annak Istennek beszámítja ezt a hitet, megmossa az ő életét minden bűnről, kegyelme által, tanítványává teszi. Az az élet, hogy Jézushoz fog tartozni, és örök életet fog örökölni, meg örök életet. Hasonlítható a keresztség a bankvilágban középkorban feltalált, bemutató a szóló váltóra. Mi volt akkor ez a bemutató a szóló váltóra? Hát voltak azok az emberek, akiket részben nyomon kifosztottak, hiába költöztek egyik országból a másikba, és kitalálták, hogy hogyan tartanak össze, hogy hogyan kellett az ő vagyonokat megmenteni, és feltalálták a bankvilágban a bemutatóra szóló váltóra. Hiszen mindeniket el is vették, aminek szekélyen volt, ott lakott egy kicsike papír darab, illetőnek a zsebében, elment a legközelebbi bankba, és abban a papírral az ő vagyonához hozzájött. Valahogy így kell elképzelni a keresztény hitnek a tisztát. Isten ígért nekünk valamit, csodálatos dolgokat, teljes bűnbocsánatot és örök életet. És amivel mi be tudjuk váltani ezt az ígéretet, nekünk ígért javakat, ez a hit. A hit, amelyel Isten elé járunk, a hit, amelyel Isten odanéz, amelyet tetünk, rátekünk, és elfelejtünk a hitetet. Nagyon fontos, hogy ez a hit ott legyen mindnyájunk szívében. A szülőknek, keresztülőnek ez a kiváltsága és az meg feladata, evangéliumnak drága magvai csepegtessen rájuk a gyermekeknek a szívébe, elmegy. Ez a hit kiteljesen keresztülőre, és megragadják azt az ígéretet, amelyről beszél a keresztség sákramentuma, a Biblia evangéliumban. Jézusban örök életet ad az Isten, hát kívánjuk, hogy a kicsim járjunk szívében majd, felnevezzük és megértjük, hogy Isten szeretetét, Krisztus áldozatát fog legyenek a hit. Olyan élőt, amelyel meg tudja majd váltani a meghívszóló ígéreteket, örök életet fogok megmondani Jézus Krisztusban. Áldozunk meg bennünket mindenáltalán. Halljátok meg titeket, együtt a gyülekezettel, a fennálló templomban mondjuk el a apostolikus tartást. Titeket Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ővesszülött fiában, a mi Urunkban, fogadnak és Szentlélektől, születés Tűzmárjától, Szentelet Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalad és eltemetették. Száll a halálpokorokra, harmadnapon halottaiból feltámadva, felmérve a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe keresztény anyaszentek által befogadhassék? Ha igen, feleljétek, ígérjétek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy neveljétek és neveltetitek, hogyha majd felnő, konfirmáció alkalmával ők maga önkénteken vallásnak fennállatban viselmeteket ítélve a gyülekezet kívánjára. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, ígérjétek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban fordulni fogjátok. Szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadok ahhoz, hogy ők hitben neveljék. Ha igen, feleljük egyik mindjárt, ígérjük és fogadjuk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te vagy az élet fejedelme. Te így jelentetted ki magad, aki az élet Istenem vagy, és az életet, az örök életet kívánunk munkálni, ajándékba adni az életünket. Dicsőítünk téged, ennek a családnak az életéért, a szívükben elvégzett munkáért, hogy keresnek téged, ragaszkodnak hozzá, hogy szívükben ez a döntés megszületett, a gyermekeiket, a te kegyelmed alá ajánlják. Indítjuk rá a kicsi gyárunk életét, szülő, keresztülő életét, az, hogy a te kegyelmed felekedjük, elvetve, és az az életük, amelyel be lehet váltani minden ígéretedet, ajándékul tőled, az éljen az a bőszítőben. Hordott őket ennek a földi életet, minden dolgában szeretetekben. A mélységben az a magasságban, a nehézségben, hadd tartsa meg őket a belépetekig. Hadd tudjanak hozzá kiáltani, te pedig szabadíts meg őket minden nyomorúságtól. Az élet nehézségeihez adj erőt, adj nekik reménységet, ígérd meg ismeretét és ígérdhez való ragaszkodást, hogy a teljesményeivel járják engedelmesen szükségben. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretetedre ajánlottuk ezt a család. Jánul, szeretettelek végre a Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek. Minden kegyelem Istenet áldja és szentelje meg a gyermeket. Hogy növekedjék Isten és emberek előtt való kedvesében. És legyen majd az Úr Jézus Krisztusnak áldott dicsőségesen. Hadd át a gyülekezet ajándékát. Foglaljuk el helyünket. Van egy megálló zsoltárvers, amelyen mindig áldást kérünk a megkeresztelt kicsim gyermeket életére. 134. zsoltáron 6. versét énekeljük most is. 134. zsoltáron 3. versét énekeljük. Megálljon téged az Isten a Sionról, kegyelmesen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok ma előttetek a Királyok második könyvéből, a Királyok második könyvének az 5. fejezetéből, a 19b verstől a 27-es versig. Tehát a Királyok második könyvének az 5. részéből megnevezett ige verseket hallgassuk figyelmesen.
jihadi kapzsisága és bűnhődése a történet Elizeus próféta szolgájának a bukásáról olvasóknak. Még csak rövid utat tett meg Naámán, amikor Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám az én uram kímélte ezt az arámi Naámánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futoké, hogy kapjak tőle valamit. Utána is eredt Géházi Naámánnak, amikor Naámán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsiról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt, jól, de uram ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt és két rendruhát. Naámán ezt mondta, kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt, majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rendruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből és elhelyezte egy házban, az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte. Honnan jött Géházi? Ő így felelt, nem jártat-e szolgált sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról és elébent. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez és ruhákat, olajszákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végz. Ragadjon rád és ivadékodra Naámán bélpoklossága örökre, és az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Áldja meg az Úr Jézus igéjének az olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Csendesedjünk el a helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Bibliának minden szava élő igeként ír utol bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ha te szólsz, valóban a szív meg van érintve, a lélek egészen ki van tárulkozva te előtted. Ha te az vagy, aki utánunk jött, megérintett, akkor úgy járt el velünk, mint az áldott orvos. Egészen a mélyig hatolsz, hogy a salakot, a betegséget lelkileg kivedni belőlünk. Szeretnénk eléd állni, és kiszolgáltatni magunkat te előtted. Szeretnénk így keresni téged, hogy vizsgálj meg minket. Lásd meg útjainkat, vizsgáld meg azt, hogy nem járunk-e téves úton. Vizsgáld meg szívünket, és tisztíts meg életünket minden gonosz ösvénytől. Tisztítsd meg szívünket minden gonoszságtól, hamisságtól, egészen most ki bennünket minden bűnünkből. Te légy az, aki használsz el mindent, hogy életünkben a salak eltávozzon életünkből, hogy megtisztulhassunk, és előtted áldásban élhessünk. Bocsáss meg nekünk, amikor nem az áldás útjait választottuk. Szeretnénk mindig azt választani. Így figyelni szabadra, örökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy elét hozhatjuk a betegjeinket, a szenvedőket, nyomorultakat, árvát, özvegyet, és elét hozhatjuk a gyászoló szívűeket, a szomorkodókat, mindent itt, aki eljött a te házadba, és azokat is, akik távol vannak most tőled. Könyörülj rajta. Hajolj le mindnyájunkhoz, beszélj a mi szívünket, és az, hogy a te igéd eltaláljon, személyessé váljon, és engedjük, hogy megváltoztassa életünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod dolgainkat, hogy aki keres téged, megtalál, és imáljunk, ott vannak a te szemeid előtt. Köszönjük, Istenünk, hogy ennyire számíthatunk te rád. Ámen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 164-es énekünk első versét énekeljük. 164-es énekünk első versét, így kezdődik a 164-es dicséretünk, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Köszönöm. bizonyság téles tételem alap igéje írva található Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott levelében, a Galata levél 6. fejezetéből olvasom a 7. és a 8. verseket. Tehát Galata levél 6. fejezete és a 7. valamint a 8. verseket olvasom. Ne tévejegyetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Még egyszer olvasom ezt a két mondatot. Ne tévejegyetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sorozatunk ugye az élethelyzeteket vizsgálja a Bibliában, és azt ígértem nektek, hogy mindig egy-egy címet fogok adni a vasárnapi üzeneteknek. A mai címünk így hangzik, egy ördög adta lehetőség megragadása. Egy ördög adta lehetőség megragadása. Különös dolog az, amikor észre vesszük a Szentírásban, hogy amikor Istennek a nagy áldásai kiáradnak, a nagy áldásokkor, Isten hatalmának a megtapasztalásakor mindig akcióba lép a sátán is, mindig megtaláljuk a nagy áldások mellett a sátán aknamunkáit, és hogyha az ember ezekre nem figyel, nem veszi észre, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a bibliai történetben sok helyen, hogy a sátán először elcsalja Isten áldásaitól Isten népét, majd pedig kifosztja Isten népét, megfosztja az áldásoktól. Hát így volt ez Elizeus próféta idejében is sajnos, hogy amikor Istennek az áldásai különösen kiárattak, a sátán sokkal erősebben lépett akcióba, hogy kárt okozzon Isten népének, életeket csaljon el Isten kegyelmétől, szeretetétől, buktasson el, és lehetőleg veszeljen el az Isten kegyelmétől. Hát a történetet ismeritek, Naámánnak, a szír hadvezérnek a történetét, annak ugye a záró epizódját olvastam fel előttetek. Az előzmények is egy kicsit fontosak. Naámán a szír hadseregnek bajnoka, tábornoka, hadvezére, aki vitéz, harcos, megbecsült, derék férfiú, de leprás lett. Bélpoklos, így mondja a régi Biblia fordítás, ez a lepra, hogy elevenen elrothad az ember, rettenetes betegség. Nem tudják meggyógyítani az orvosok, Naámán, és ekkor egy Izraelből rabszolgaként elhurcolt kicsiny lány az Isten népéből bizonyságot tett Naámán házában. Olyan titok ez is, hogy mennyit sírhattak ugye ennek az elrabolt kislánynak a szülei, hogy a portyázó arámi csapatok elrabolták a kislánykájukat, de Isten felhasználta ezt a tragédiát is, és így jutatta el Izrael Istenéről a bizonyságtétel Szíriába, egy pogány földre. Megszólal a rabszolga kislány, hogy bár csak az én uram Naámán szembe kerülne Elizeus prófétával, aki Izrael Istenének a prófétája. Ez a mondat nem hagyja nyugodni Naámán. Megy Izraelbe gyógyulásért, és gyógyulást talál Izrael Istenénél. Ismeritek a történetet, nem mondom el a részleteket, megtisztul a leprájából, a bélpoklosságából Naámán, nem fogadja el Elizeus próféta felkínált aranyat, ezüstöt, ajándékokat. Istennek az ajándékai, a kegyelme ingyen van. Senki ne gondolja, hogy én azt már megfizetem. Nem tudjuk megfizetni, és nem tudjuk megszolgálni az Isten ajándékát. Ingyen van. Csak ingyen, csak kegyelemből, és csak hitáltal lehet elfogadni. Amikor az ember szétszárja a kezét, és látja, hogy Uram, ezt nem tudom meghálálni se, és azt mondja alázatosan, hogy köszönöm, Uram, kell ez nekem, és elfogadom, Uram. És ott van Géházi, Elizeus szolgája, akinek a szívében felcsillan a lehetőség reménye, hogy én most meggazdagodhatok. Elmegy Naámán és fut utána, utoléri a szekeret, hazudik neki, így csal ki tőle 2 talentumnyi ezüstöt és 2 öltözött ruhát. Hát a talentum többféle talentum van a Bibliában, a normál talentum is 43,5 kiló, a babiloni talentum az nem egészen pár dekahian 50 kiló, hát kerekítve 100 kiló ezüsttel tért meg. Van már kincse, de igazából ő a fogja ennek a kincsnek, és az ő bűnének. Hazugságnak, csalásnak, becstelenségnek. Hát ez a történet, és ugye a címünkről ne feledkezzünk meg, hogy egy ördög adta lehetőség megragadása. Nézzük most meg, hogy miket tanít nekünk ez a történet. Az első, amit mondanék nektek, hogy a lehetőség mindig előtted van. Minden lehetőség előtted áll, de választani, dönteni és megragadni mindig neked kell közülük. A lehetőségek előtted állnak, de választani, dönteni és meg is ragadni a lehetőséget, ez mindig neked kell személyesen. Más nem ragadhatja meg helyetted a lehetőséget. A nagyapád hitével te nem fogsz üdvözülni. A nagyapád az ő hitével ő maga üdvözül, ha hit Jézusban. Ugyanúgy, hogy más szájával nem lehet jól lakni, más hitével nem lehet a mennybe jutni. Másnak a döntésével nem te fogod megragadni a lehetőséget. Nézzétek Géházi! Itt van előttünk ez a szolga, aki egy hatalmas próféta mellett él. Milyen lehetőségek vannak Géházi előtt? Nézzétek végig! Ő Elizeus próféta mellett él. Ő az a szolga, aki minden nap, és talán minden percben, nem túlzok ezt mondom, minden percben Isten hatalmát, Isten jóságát, Isten kegyelmének a sokaságát tapasztalhatja. Géházi úgy él, hogy angyalok csodáit, jelenését, Istennek a hatalmát tapasztalja, látja szüntelenül. Elizeus az a próféta, akiben az Illés prófétában működő lélek kétszerese volt. Ezt ajándékozta neki Isten. Tapasztalni Isten csodáit, hatalmát, angyalok jelenlétét, békességét. Azt gondolná az ember, hogy ez egy felülmúlhatatlan hatás. Ez kitörölhetetlen hatás. Előtt áll Géházinak az, hogy Isten ösvényén járjon. Hogy ami őt megragadta, annak ő engedjen. Pál apostol mond egy nagyon különös igét a második korintusi levélben, egy szójátékot játszik az eredeti nyelvben, a Bibliában, hogy igyekszem, hogy én is megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Valahogy így van mindig ez. Hangzik az ige, és ellenállhatatlan hatalommal megragadja annak a szívét, aki arra odafigyel. Van, aki ugyanúgy megy ki a templomból minden Isten tisztelet után, hogy nem figyelt oda, nem volt fogékony a szíve, nem ragadta meg őt Istennek a beszélbe. De van, aki mindig gazdagabban és lelkileg még jobban meggazdagodva megy ki az Isten házából. Mert engedte, hogy megragadja őt az, ami megragadta régen Pál apostol, a hitvalló őseit, és oly sokakat már az Isten népe közül. Mit gondolsz, testvér, hogy te hogy állsz az előtted álló lehetőséggel, hogy Isten ösvényén jársz? Csak úgy gondolod, hogy jó helyen vagyok. Nem kell itt semmit megragadni, már eleve jó helyen vagyok. Vagy te döntesz, választasz, megragadod, mert Isten ezt kéri tőled. A lehetőségek előttünk fekszenek. Választani, dönteni, megragadni neked kell személyesen. Azt gondolnánk, hogy Géházinak a választása olyan egyszerű. Miért választana rosszat, amikor a legjobb van előtte? Kinek adatik ilyen élet, hogy ott él egy próféta mellett? Hogy angyalok jelenlétét saját szemével nézheti. A próféta által végezi csodákat láthatja. Azt a békességet, amely árad ebből az emberből, aki mellett él, minden nap tapasztalhatja, hallhatja az ige hirdetéseit. Ugye azt gondolná, hogy ez egy felülmúlhatatlan hatás. De akinek a lelki antennái másra vannak hangolva, nem fogja megragadni a jó lehetőséget. Akinek a lelki antennái másra vannak hangolva, nem fogja megragadni az Isten által adott lehetőséget. Ennek a történetnek az a tragédiája, hogy mindig megvan az emberben, minden emberben, benned is testvér, a gonosz választásának a lehetősége. Megvan az emberben a gonosz választásának a lehetősége. Szóval milyen lehetőség áll még Géházi előtt? Nem csak az istenes lénye. Mindenki előtt ott van Géházi előtt is a gonosz választásának az esélye lehetősége. A világ csábítása. Jézus a magvető példázatában beszél arról, hogy vannak olyanok, akiknél ugye jött a magvető, vetette a magot, de ugye az útfélre esett, jöttek az égi madarak, felkapkozták. És amikor Jézus megmagyarázza a példázatot belső körben a tanítványoknak, akkor azt mondja, hogy ezeknél az embereknél hát hallották az igét. Hát hallották, de nem engedték, hogy az egészen mélyre hatoljon, ahogy jönnek az égi madarak és az útféről felkapkodják a magot, az ilyen embernél jön a sátán és kilopja a vetett ige magot a szívükről. Ugye ismeritek a klasszikus történetet, hogy megy haza a feleség a templomból és kérdezi tőle a férje, hogy miről prédikált ma a pap? Ó, hát a bűnről. Mit mondott? Ellene volt. Azt már nem tudta megmondani, hogy miről volt szó. Mi volt az alapige? Mit mondott nekem személyesen Isten abból a prédikációból? Ellopták a magot. Mire hazajött, már semmi nem volt előle. A témának a címe volt meg még homályosan, de valószínűleg egy héttel később már arra sem emlékezett. Géhazi mennyi igét hallott, mennyi csodát látott, és jött a sátán, és mindent el tudott rabolni a szívéből. Minden Isten által vetett ige magot. És ha az ige mag el van lopva az ő szívéből, akkor jön a sátán, és veti a saját magját. A gonosznak a magját. Vesz más magot, és azon kikel. De annak nem lesz olyan áldás és gyümölcse, mint amit szeretne az emberi lélek a mélyén. Nem olyan régen egy amerikai lelkipásztor azt mondta, hogy ő ezt tapasztalja, hogy három dolog van, ami hihetetlenül eldeformálja az embert, és amely annyira el tudja sodorni Istentől, mondja, a pénz, a hatalom, meg a szex. És azt mondta ez az amerikai lelkipásztor, hogy erről a háromról gyakran kellene prédikálni minden igehirdetőnek, hogy az emberek ezt el ne sodorják. Néha lehet látni hívő embereket is, hogy a munkahelyükön komolyabb pozícióba kerülnek, és minden etikai norma elvész belőlük, rövid időn belül. Elvitte őket a hatalom, a dicsőség vágy. Az az apró emberség is kimúlt belőlük, amit Isten igéje munkát ad bennük. Becstelenné, tisztességtelenné várnak. Elvitt őket a hatalom. Ugyanígy jár nagyon sokszor az a hívő ember, aki hirtelen nagy vagyonhoz jut. Hogy nézzétek meg a jómódú embereket. Jézus sokszor beszél arról, hogy nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országába. A vagyon és az anyagi jólét feletteti az ember szükségét az Isten kezelmére. Nem fogják érezni ezt a belső késztetést, hogy az Istenre szükségem van. Elaltat a vadon. A sok pénz soha nem tesz jót lelkileg senkinek. Lesznek gazdagok a mennyben majd, akik a földi életben gazdagok voltak. Nehogy úgy menjetek haza, hogy ma arról beszélt a pap, hogy egy gazdag se lesz a pokol, vagy a mennyben. Nem erről beszéltem. De nehezebb nekik. Sokkal több csábítás, és sokkal több sodrás éri az életüket, ami Istentől elsodorhatja őket. Nézzétek Géházit. Az ő szíve mélyén a pénz szeretete volt. Ez a kívánság ott volt a lelkemén, hogy bár csak sok pénzem lenne. És álmodozott olajfákról, ingatlanokról, házikókról, lesz sok szolgája, lesz sok vagyona, szőlői, kertjei. Milyen jól fog neki majd menni? Milyen jó dolga lesz? Ez az álom ott volt a szívében. És tudjátok, az álmaid meg fogják határozni a szívednek a döntéseidnek a választásaidat. És a rossz álmodban, rossz álmot dédelge, a jövődet is meg fogják határozni. Nézzük még egyszer, hogy mit mondott Pál apostol Timóteusnak. Ezzel az igével köszöntöttelek benneteket. Valóban nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ezt mondja Isten igéje. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Itt van előttünk a próféta szolgája, és nem az Isten igéje iránti rajongás és szeretet tartja hatalmában a szívét, hanem a pénz iránti szerelem. El is tévejedik a hittől, és rettenetes fájdalmat okoz önmagának. Úgy, ahogy az Isten igéje megmondta. Következő pontunkban nézzük meg, és ez az, amire nem szokott soha senki gondolni. Kitől valók a lehetőségek, amelyek bennünket érnek? Adhatja a lehetőséget Isten, de adhatja a lehetőséget a sátán is. Ezeket abszolút nem szoktuk átgondolni. Adhatja a lehetőséget Isten, de adhat lehetőséget a sátán is. Nagyon fontos mondat jön, de megkérdezzük, hogy honnan lehet felismerni a lehetőségnek az adóját. Kétszer el fogom mondani, nagyon fontos mondat. A lehetőség magában hordozza adójának a mértékét és a jellemét. Minden lehetőség, ami neked adatik, magában hordozza az adójának a jellemét és a mértékét. Mindjárt nézzünk rá példát. Hogyha Isten ad lehetőséget, milyen Isten jelleme? Istennek a jelleme tökéletes. Ő szent és tiszta. Igazságos. Olyan tökéletes jelleme van, olyan nemes, olyan jóságos, hogy a tőle való lehetőségek is ugyan ezeket a tulajdonságokat hordozzák magukat. Ez Isten jelleme. És azt mondtam, hogy a lehetőség adójának a mértékét is hordozza mindig a nekünk adott lehetőség. Az Isten mértékét a Bibliából, az ő törvényéből, az ő szavaiból tanulhatod meg. Ismered ezt a mértéket. Figyeled el, amikor egy lehetőség adatik, hogy milyen mértéket hordoz magában. Olvasok két verset, Jakab 1.16-12. Ne tévejegyetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Tehát minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Bár csak ez alapján, az ige alapján tájékozódnának a mai fiatalok, idősek, minden népek, hogy az Istentől jövő ajándék az jó, az tökéletes, az nemes és tiszta, az jó hírű és dicséretes. Mennyi tisztátalan kapcsolatból Isten kegyelme őrizne sok-sok fiatal, ha ez alapján, az ige alapján tájékozódnak. És nem dőlnének be faráznak, tisztátalan, csábító, kedveskedő szavainak. barátságok, amelyek Isten mértéke szerint lennének, nem pedig a világ mértéke szerint. A munka, a pénzünkkel való bánásmód, a mindent a tisztaság, a tisztesség, a becsület jellemeznek. Nem pedig a kiskapukkal való állandó manőverezés, a hazugságok. Hogy van ez a te életedben, testvére? Minden lehetőség magában hordozza az ő adójának a mértékét és a jellemét. Az Istentől jövő lehetőség az Isten jellemét és az Isten mértékét. És amit az Isten ad, abban nincs semmi tisztátalan, az nem rombol, az senkit nem bánt, mert nem bántó, az örömet szerez és békességet hoz. De nem ilyen a másik gazda, amely szintén ad lehetőséget. Az ördög jelleméről azt nyilatkozza Jézus a János evangéliumában, hogy ő a hazugság atya. Nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Hát ilyen a jelleme és ilyen a tőle való lehetőség is. Nagyon kecsegtetően hangzik. De kiderül, hogy szeretjük hazudni, vagy belesodor valami hazugságba. Kiderül az, hogy hát igen, valaki sérül benne, valaki megkárosul benne, hogyha én jól járok. Pénzhez juthatok esetleg, de a bevallásban, az apesnél csalni kell, hazudni kell, más kell írni a vételi szerződésre. Micsoda lehetősége, gondolja az egyszerű ember. Hogy belemegy még az eladó is. Minden lehetőség az adójának a jellemét és a mértékét hordozza. Az ördög adja a lehetőséget, akkor az gonosz lesz, gonosz jellemű, akkor a szele lesz becstelenséggel, vagy tisztátalansággal, lesz benne szégyen, lesz benne bűn, békétlenség, lelkiismeret furdalással fog járni. Valaki sérül, bántást okoz, valaki kifoszt, az a lehetőség. Bárcsak a nekünk adatott lehetőségeket ennek a fényében néznünk meg mindig. Hova juthatunk el? Kikkel találkozhatunk? Hogyan alakítjuk ki az ismerősök, a barátok dolgát saját életünkben? Kapcsolatokat, az állást, annyi mindent mondhatunk meg. Figyelte testvér, a neked adódó lehetőséget adójára, forrására, annak a mértékére és a jellemére. Apát és anyát, ha időben szóltatok volna, kamasz, serdülő vagy nagyobb gyermeketeknek, fiam, leányom, ezzel vagy abban ne barátkozz. Parázna kapcsolatban ne menj bele. Mennyi ördög azt a lehetőségtől mentettétek volna meg véreteket. Galata levélből olvastuk két igeverset, ugye, ne tévejegetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, de aki a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Kinek vagy minek vetünk testet? A testnek, a világ mértékének. Azt választjuk, amellett döntünk, amit a sátának, vagy választjuk Isten lelkének dolgait, vetünk a léleknek, választjuk a lelki dolgokat, az örök és a mennyei dolgokat, Isten mértékét, még hogyha kevesebb anyagi haszonnal jár is, de jár vele békesség, öröm és áldás. Vagy sodorhat a világ bennünket, amerre akar. Nézzétek Géhazi választását. Tragédia az, hogy benne van az emberben a gonosz választásának a lehetőség, hogy mondtam az előbb. Tragédia Géházinál, hogy mennyire gyarló az ember, és nem gondoljuk magunkat ilyen gyarlónak, mint Géházi. Nem vagyunk különbek őnála. Isten áldásait látva, tapasztalva is tudja választani a bűngyönyörűségét. Mi ugyanilyenek vagyunk. Isten áldásait, kegyelmét, látva, tapasztalva is tudjuk választani a bűngyönyörűségét. vonza őt a pénzszerelme, és ez becsesebb volt előtte, mint az Isten oldalán békességben élni. Előtted mi a becses, testvér? Mi a vonzó? Milyen lehetőségre vágyakozol? Emlékszel az eddigi lehetőségeidre. Emlékezz az eddigi lehetőségeidre. Hogyan választottál azokat? Nézd el következményeit. A döntések következményeit. Nézd el a lehetőség adójának jellemét és a mértékét. És azt is meg kell kérdeznem tőletek, hogy szereted-e a pénzt? Nem vagy-e rabja a pénzszerelmének? Ha az ördög adta lehetőséget választod, elszalasztod az Isten adta lehetőséget. Ha az ördög adta lehetőséget választod, elszalasztod az Istentől jövő lehetőséget. A döntésednek mindig ára és mindig következménye van, és meg fogja határozni a döntésed a jövendőnek. Amilyen mértéket választott, annak a gazdáját választottad. Egy nagyon kemény mondat, még egyszer elmondom. Amilyen mértéket választott, annak a mértéknek a gazdáját választottad. Nem szoktuk így megfogalmazni magunknak, de amikor a világ elcsábít, amikor úgy gondolod, hát a világban mindenki így csinálja, hogy lopcsal, hazudik, akkor te is beállsz a sorba, mert így egy kicsit többed lesz, akkor a sátánt választottad, mert a sátán mértéke mellett döntöttél. Géhazi is így választott. Választotta a hazugságot, a becstelenséget, a pénzszerelmét, és mi lett a következménye? Lelepleződés, szégyen, átok és ítélet. Aki a sátán mértékét választja, mindig ezt fogja választani. Ezt fogja örökölni a jövendőjében. Lelepleződést, szégyent, átkot és ítéletet. Vajon mi kell nekünk? Mi kell neked? Mit kíván megragadni? Az ördög vagy az Úr adta lehetőséget. Jól választ, mert Isten az áldásait készíti. Úton van az áldás, de megragadnod neked kell. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 478-as énekünknek az 5. versét énekeljük. 478-as éneket keressük ki az énekes könyvünkből, annak az 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 478-as énekünk 5. verse. Ó teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésünkben irgalmat bizonyítsad. Szövegében, hogy mi az, amit kérnünk kell. Olyan őszintén benn van ebben a rövid sorban, hogy tele vagyunk kísértéssel. Hozzá kiáltunk a kísértésekből, hogy a sátánt és a munkáit elfordítsad mi rólunk. Könyörülj rajtunk, hogy meg tudjunk állni győzedelmesen a világ minden csábításával szemben. Amikor más mértéket akar a világ nekünk ajándékozni, amikor az úgy van csomagolva, mintha az lenne a legvonzóbb, legkecsegtetőbb ajánlat, lehetőség, amely bennünket ér, ha tudjuk mégis igét szavát szemünk előtt tartani. És olyan helyesen mondja az ének, hogy sok vétkezésünkben irgalmat bizonyítsad meg rajta. Rád vagyunk szorulva, Uram. Kegyelmedből szeretnénk élni. Arra van szükségünk, hogy minden nap megmoss. Megmoss a bárány vérében, mert Jézus az ő golgotai áldozatáért a hozzám menekülőknek örök életet és bűnbocsánatot ígér. Ezt szeretnénk megragadni, a te utadat, a te ösvényeidet. Választani a te mértékedet mindenek felett, és járni azon az úton, amely előtted kedves. Hadd legyen olyan szívünk, Urunk, amely le tud mondani anyagi előnyökről, hasznokról, dicsőségről, pozíciókról, és választani akkor is a te törvényedet, utadat, amellyel békesség és áldás jár. És ne választjuk soha azt az ösvényt, amely lehet, hogy vonzó vagy kecsegtetőbb, de becstelenséggel jár, hazugsággal, amely a világ mértékéhez oda kényszeríti az életünket és életvitelünket, amely elsodor te tőled a kegyelem forrásától. Adj nekünk világosságot lélekben és bölcsességet. Adj olyan szívet, amely határozottan tud jól dönteni melletted. És te áld meg életünket tőled való lehetőségekkel, és az, hogy azokat ragadjuk meg, azokkal éljünk. Rád bízzuk szeretteinket, mindazokat, akik fontosak nekünk. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket, nagyokat, jelenlevőket és távollevőket. Rád bízzuk az özvegyet, az árvát, a nyomorultat, a beteget. Könyörülj ő rájuk. Hajolj le a szenvedőket különösen. Gyógyíts meg betegjeinket. Könyörülj a kórházban levőkön, a műtéteseken. A te kegyelmedet áraszt kirán gazdagon. Téged várunk, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát, fohászát vigye az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságaitokban minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk testvérek a megkezdett 392-es dicséretnek a maradék két verse, a negyedik és az ötödik. Keressük ki ismét énekes könyvünkből a 392-es énekünket, és az utolsó két versét, a 4-es, 5-ös verset énekeljük. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békért ebhet.